Hát vegye az Úr a mi lelkünket, a mi szívünket, és így szólítson meg az ő igéjével, ami Máté evangéliumában van, a 6. rész 5-8. versében. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. A kősziklára épített ház igehirdetés sorozatunkban egy új szakaszhoz érkezünk Máté evangéliumának 6. részében, amely a gyakorló keresztény élet három nagy területét járja körbe, az adakozás, az imádság és a böjt. A figyelmesek észrevették, hogy múlt héten az 5. rész vége volt, és most kimaradt az adakozás, de ennek nem véletlenszerű oka van, hanem van egy adakozás vasárnapja, tehát hogy az átkerült majd oda, nem ússzuk meg, lesz róla szó, mert az Isten uralma az életünk minden területén jelen akar lenni, legalábbis Isten jelen akar lenni az uralmával, azt, hogy engedjük-e neki, az más kérdés. No, szóval, adakozás, imádság, böjt, egyik terület sem önmagában esik kritika alá. Jó, ha adakozunk, jó, ha imádkozunk, jó, ha böjtölünk, ez sem véletlen van a három együtt. Hanem tulajdonképpen a mögötte levő szív mozgató rugói, amik a cselekedeteket mozgatják, az kerül kritika alá. Mai igeszakaszunk Krisztust követő életünk egyik kulcskérdésével foglalkozik, az imádsággal. Pontosabban az imádkozó ember szívével. Talán mindannyiunknak vannak tapasztalatai az imádság területén, akár frissen szegődtünk az Úr nyomában, akár még csak érdeklődünk, legalább akkor olyan szinten, hogy valaki imádkozik. Örömök, kihívások, erőforrás, néha küzdelem, hogy már megint nem megy, pedig úgy szeretném. Sok-sok tapasztalat van velünk a témában. Nézzük meg most együtt, hogy milyen céltévesztettséggel voltak jelen az imádság gyakorlása során a Jézus korabeli vallásos emberek, hogyan jelenthet ez meg nálunk napjainkban, és Jézus milyen imádságra biztatja az ő tanítványait. Amikor így olvassuk az igét, úgy szeretjük azokat az ige részeket, amikor az utcán sétáló embereket célozza meg Jézus, akik még úton vannak, még sok minden vár rájuk, hogy elköteleződjenek. Ez az ige szakasz. A templomba járókat, a vallásokat, gyakorlókat szólítják meg. Akik ott vannak Isten házában, akik imádságot gyakorolnak reggel, délbe, este, vagy amilyen sűrűn kívánják, Jézus megfeddi a zsinagógákban és az utcasarkokon imádkozva azokat, akik céltévesztetten gyakorolják az imádságot. A zsidóknak nem volt külön kultikus hely kijelölve az imádságra. Tehát tulajdonképpen bárhol gyakorolhatták az imádságot, és nem volt olyan konkrét imaidő sem, mint ahogy az iszlám vallásban megfújják a kürtöt, és akkor azonnal, hanem csak egy adott intervallumon belül kellett az imádságot végrehajtani, és így előfordult, hogy egy reggeli imaidőben mondjuk elindul valaki, és hú-hú, közben már lejár az adott intervallum, és még az utcán tartok. És nem is lenne az baj, hogyha valaki az utcán elkezd imádkozni. Még mondhatnánk is, hogy bevonza a többieket. Nem, milyen klassz. Csak hogy az emberi szív gyarlósága, hogy amikor megáll az utcasarkon, és a mások nézik, akkor valami megszületik, és valami pedig elvétetik. Megszületik egyre inkább az én imádságot gyakorlok, és elvétetik az, hogy kifelé gyakorlom az imádságot, miről is szól az imádság. És lehet, hogy így itt teljesen tiszta szándékkal indult valaki, először, és aztán így egyre inkább sodródott oda, hogy már csak a legszélesebb tereken áll meg imádkozni, ahol jó nagy közönség van, hogy jó sok elismerő pillantást nyerjen, és közben jól le tudja nézni azokat, akik nem hozzá hasonlóan cselekszenek. Az a görög szó, ami itt szerepel, nem csak azt jelenti, hogy valami vagy valaki a szem számára láthatóvá válik, hanem azt is jelenti, hogy mutat, feltűnik, vagy feltűnősködik. Jól visszaadja, amiről itt szó van, egy másik biblia fordítás, egy másik fordításban így olvassuk ezt az igeverset: amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógákban, meg az utcasarkokon, hogy mutogassák magukat. Hogy minél inkább feltűnést keltsenek. És egyre közelebb érkezünk ahhoz, hogy miben lettek ezek az imádságot gyakorló emberek céltévesztetté. A középpont, az imádság középpontja került célt, a cél helyett egy hátrébb sorolandó szempont rendszerében. Tehát mi az imád? Olyan szép a magyar szavunk, imádság. Benne van az imádás, hogy ez kapcsolatban történik, az Istennel való kapcsolatban, amikor párbeszédben odalép az ember az Isten elé, Istenre figyel, és ebből imádás születik rendszerint, Dávidnál legalábbis ezt látjuk. És itt ez, ami történik, imádság gyakorlásában, hogy akire figyelnie kéne az imádkozónak, pont az kerül ki az imádság mozgató rugói közül. Jézus azt mondja rájuk: képmutatók. Maga a szó, az, hogy képmutató, az a görög irodalomból, a színművészetből származik, hiszen a színészek a görög színházakban egy állarcot tettek maguk elé, és így valóban ezt a megfestett képet mutatták a közönség felé, az eljátszani kívánt karakter képét. Jézus tisztán látta, hogy azzal, hogy ezek a vallásokat és az imádságot gyakorló emberek más emberek előtt akarnak tetszelegni, hogy ezen nem más történik, mint hogy eljátszák az imádságot. Eljátszák az adakozást, eljátszák a bőtöt. És ezáltal valóban Isten előtt egy színjáték zajlik az emberek színházába, ahol a jutalom maga a közönség elismerése. Jézus nem a nyilvános imádságot ítéli meg. Lehet, hogy sokan megkönnyebbülnénk, de jó, nem kell végre közösségbe imádkozni. Mindenki csak vonuljon el a maga csendjébe. De nem a közösségi imádsággal van Jézusnak baja, hanem azzal, ahogy Jézus rámutat, hogy kikerül az Isten a lényegből. Olyan, mintha elmegyek cukrászdába valakivel. Ja, egyébként azt mondtam, hogy cukrászdába megyek sütizni, és kinülök a Dunaparton egyedül. De mi történik? Elvész, teljesen más történik ott, mint amit dedikálva ki van mondva. És ezen a ponton Isten előtt meg kell állnunk, hogyha, hát hogyha csak Istent így keresed, és úgy vagy itt, akkor érdemes csak így figyelni, hogy egy jó dolog, mert az imádság jó. Hogyan lehet észrevétlenül, hogyan torzulhat? Ha viszont úgy vagyunk itt, mint akik imádkoznak és imádkozó emberek, akkor engedjük a Szentléleknek megvizsgálni a mi ima gyakorlatunkat, a mi ima életünket. Nem tudom, hogy ki jár házi csoportba, milyen rendszerességgel. Nekünk házi csoportban eléggé gyötrő volt ez az igaz szakasz. Azt hittük, hogy egy annyira tök egyértelmű, ne legyél képmutató, ne tévesszen célt az imádságod. Csak hogy amikor azt hiszük, hogy minden rendben van, hiszen imádkozom, hát már ez is nagy szó, nem? Templomba járok, imádkozom, közben járok, és akkor így belepiszkál egy kicsit ez az ige, és azt mondja, hogy de mi van a mélyén? Hogyan vagy jelen az imádságodban? Kiről szól, miről szól a te imádságod? Akkor nehéz a szívünknek szembesülni, és vonjon így Isten szent lelke körbe bennünket, hogy nem biztos, hogy azt érzed, hogy na te vagy az, aki most mutogatni fogod, hogy milyen klasszul imádkozol. De egyébként meg ez is megtörténhet, hogy így magunkra ismerünk ebben, hogy olyan jó, amikor olyan szép kerek mondatokkal imádkozom. És még mások meg is dicsérnek, hogy te Krisztén, úgy szeretnék így imádkozni, ahogy te. És akkor így az ember csak így persze szavakkal visszautasítja, azt mondja, hogy az Úr, én minden dicsőség. De úgy elrejti a lelkébe, hogy hát igen, akkor most, ha én ilyen szép kerek mondatokat tudok imádkozni, és gyönyörködtet, másoknak öröme van benne, hát akkor lejjebb nem adhatjuk. Akkor legközelebb is meg kell ugrani a lécet, és akkor műremeket faragunk az imádságból. Az én műremekem, az én imádságom rólam szól. Az, ahogyan imádkozok. És el is veszíthetem hip-hop azt, hogy miről is kell, kiről is kéne. Ja, hogy ez nem az én imidzsépítésem? Hát igen. De egyébként ennek van egy másik oldala is, amikor mindig méricskéljük, csak a másik oldalon. Akkor olyankor nem azt mondjuk, hogy ó, de klasszul megy ez neked, hanem azt mondjuk, hogy na, ez nekem soha nem fog menni. Na, tök jó, hogy így imádkozik X és Y, de én esélytelen vagyok, hogy így összefoglaljam, és ilyen gazdagon, sóval, fűszerezetten tudjam megfogalmazni Isten felé a dolgokat. Ugyanúgy céltéveszt mind a kettő hozzáállás. Mert mind a kettő önközpontú lesz, magamra figyelek. Az egyik esetben a magam elismerésére, a másik esetben meg a magam gyengeségére, és engedem akár, hogy falak épüljenek, és távol tartsanak közösségtől engem, hogy na, meg se szólalok. Hát, másik úgy is elmondja helyettem, most mit számít az egyébként, az az én félmondatom. Mind a kettő hozzáállás célt téveszt az imádságainkban. És már nem lesz közel sem Istenhez, sem az Isten imádásához. És valóban csak egyfajta játéktérré lehet a mi imádásunk és imádságunk, ahol szent képet mutatunk, képmutatók vagyunk, és a közönség jutalomtapsa az elismerés. Engedjük ezt közel magunkhoz. Ott, ahol érint, hogy lehet, hogy egy kérdés segít bennünket, hogy vagyunk az Istennel való párbeszédben, nem monológokban, amikor csak én mondom folyamatosan és mantrázom, hanem párbeszédben vagyunk. Hogyha szeretek valakit, vágyok a vele való beszélgetésre. Örülök, ha beszélgethetek vele. Kíváncsi vagyok, hogy ő mit mond. Hogy vagyunk az Istennel való beszélgetésben. Illetve ezt is kérdésként hozhatjuk, hogy imádkozom, vagy egy képet mutatok arról, hogy hogyan tudok imádkozni, vagy hogyan nem tudok imádkozni. Hogyha mások tetszését keresem, ezzel van dolgunk, mert felismerjük azt, hogy igen, nekem fontos, hogy mit gondolnak a többiek, és meghatároz az imádságaimba, akkor velünk lehet az a kérdés, hogy milyen hiányt akarok betölteni az emberek elismerésével. Vagy hogyha mindig azt mondom, hogy bezzeg az én kis béna imádságaim, akkor meg az a kérdés lehet velünk, hogy miért van szükségem mindig máshoz mérni az imádságomat? Legyen az Úr kegyelme velünk, hogy lemerjük vetni, ha vannak ima állarcaink, ha vannak ilyen képmutatásaink, szeretnénk mutatni valamilyen okból kifolyólag egy képet magunkról is, bezsebelni elismerést. Adja az Úr, hogy szívünk egyetlen fókusza, imádságaink egyetlen fókusza maga Isten legyen. Kicsoda ő? Ki ő? Mit mond? Mit tett? Mit tesz? Tehát az egyik céltévesztettséggel már foglalkoztunk, mások tetszését kereső imádság. De van egy másik is. Jézus egyrészt azt mondja, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, másrészt meg azt mondja, ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. És megint lássuk tisztán, hogy ahogyan Jézus beszél, az nem arra vonatkozik, hogyha valaki hosszan imádkozik. Valaki így a házi csoportban felsóhajtott, hogy hát igen, mindig is frusztrált, mikor valaki hosszan imádkozott. Hát a rossz hírem az, hogy lehet hosszan imádkozni. Akik szeretik a rövid imádságokat, nem a hosszú imával van a baj, hanem hogy mit akarunk a beszéd által elérni. Hogy vajon úgy használjuk-e a szavakat, milyen lelkülettel vagyunk jelen, úgy, mint a pogányok. A pogányok egyébként Jézus korában mindenki, aki nem tartozott a választott néphez, pogányok címszó alatt említették a más népeket, de ez nem jelentette azt, hogy ők nem gyakoroltak a saját isteneik felé kultuszt. Mert nagyon is gyakoroltak a saját isteneik felé, majd mindjárt mondom, hogy milyen ötletesen, kreatívan próbálták elérni a céljaikat, hogy az isteneiket meggyőzzék afelől, hogy mire van szükségük, és mi az, ami nekik jó. Szóval bőbeszédűségükért. Miért is gondolták, milyen célja volt a pogányoknak azzal, hogy bőlére eresztették, sőt, túltolták a szavakat. Egyrészt ki akarták meríteni az isteneiket. Mert azt gondolták, hogy ha jó sokszor elmondják, akkor bizonyára elfáradnak. Akik szülők, azok tapasztalják, hogy olyan tud lenni a gyerek, mint egy nagyon zavaró légy. Addig zümmögi az akaratát, amíg az ember így, hagyjál már, nem adom oda. De amikor tizedikre zümmög a fülünkbe, na jól van. Na hát így működtek a pogányok, hogy addig zümmögünk az Isten fülébe, amíg el nem érjük a kérésünket. Aztán az is a része volt, és hadd mondjam ki, a manipulációnak, hiszen rá akarnak valakit venni valamire, hogy céljukat elérjék, hogy bizonytalanok voltak, olyan sok istenük volt, és bizonytalanok voltak abban, hogy melyik istent kell megenyhíteni, vagy melyikhez kell folyamodni, és ezért minél többhöz imádkoztak, minél több szóval, hogy hatékonyak legyenek. Illetve volt egy ilyen tulajdonképpen hitük, hogy ha az isteneik nevét kimondják, az mágikus erővel bír, mert akkor az isteni erőt vagy megkapják, vagy felruháztatnak azzal az isteni erővel, amelyik Istenhez imádkoztak. Számos ókori görög szöveg azt is alátámasztja, hogy amikor hosszasan imádkoztak a pogányok, azt azzal a céllal is tették, hogy emlékeztessék az istenséget arra, hogy mi jár nekik. Hogy ugye, ha ő elmegy és tiszteletét teszi az Istennél, akkor benyújtja a számlát, hogy már pedig ezek és ezek a dolgok járnak nekem cserébe, mint egy ilyen két szerződéses fél, és egyik benyújtja a másiknak, hogy akkor itt a számla. Mi húzódik meg a pogányoknak itt a hosszas bőbeszédűségük és szószaporításuk mögött? Tulajdonképpen nem más, mint hogy ugráltatni akarják a saját isteneiket. Eszközként akarják használni abban, hogy a saját céljaikat elérjék. Rá akarják venni őket arra, hogy kiszolgálják. Ők maguk akarják irányítani az isteneiket, és mindenáron kikényszeríteni azt, ami nekik jár. És ez egyébként döbbenet, de nincs is olyan távol a 21. századi nekem jár fogyasztói társadalom tagjaitól. Amikor mindenáron el akarja az ember Isten előtt és imádságaival is érni azt, ami neki jár, ki akarja kényszeríteni. És a pogányok manipulációval tulajdonképpen nagyon érdekes a hatás, hogy elmennek, azt mondják, hogy tisztelem az Istent, úgy tisztelem, hogy én akarom irányítani, hiszen addig durzsolom, még az én saját akaratomat el nem érem, vagy emlékeztetem, hogy szerződéses fél, tehát tartozik nekem. És ők maguk válnak tulajdonképpen istenekké. Istenként akarják irányítani az isteneiket. És hogyha így az előbbi céltévesztettség nem ütött volna szíven minket, akkor most ez elkerülhetetlenül megtalál bennünket. Mert lehet, hogy az nem ismerős, hogy magunkat folyamatosan az imádság közben mások gondolataiban vagy tükrében vizslatjuk, de lehet, hogy az ismerős, amikor minden áron át akarunk nyomni Istenen valamit, ami a saját elképzelésünk és a saját akaratunk. Kész tervet adunk Istennek, hogy már pedig ekkor így és így szeretném, hogyha, hát persze nem így mondjuk, hanem gyere Uram, áld meg, és akkor felsoroljuk, hogy mit kérek megáldani, ugye? Valahogy megfordul, ki az Isten és ki az ember. Észre sem vesszük, és igazándiból be sem vallanánk magunknak, hogyha nem jönne Jézus, és nem lepleznél le az imádságot gyakorolók szívét, hogy amikor szavainkkal akarjuk meggyőzni, vagy tetteinkkel meg akarjuk győzni Istent valami felől, és cselekvésre akarjuk késztetni. De akár lehet, hogy ilyen lehet a mindennap reggeli 7:30-as jelentkezést, meghallgatom. A Lacit meghallgatja mindenki, és akkor már biztosítva van a napom. Manipulálom Istent, el akarom nyerni a jó indulatát, hogy akkor itt van a zsebemben, ugye? Ha már meghallgattam. De bármit tudunk így, egy jó dolgot tudunk torzan használni, mert torz a szívünk motivációja, mert nincs helyén, hogy ki az Isten, mire hív, és ki vagyok én? Egyébként a manipulációra azt mondja az értelmező kéziszótár, hogy valamely ügy vagy üzlet lebonyolítása körül rendszeresen önző érdekből alkalmazott mesterkedés. Igen, ilyen tud lenni a mi szívünk működése is, manipuláló Istennel szemben. Miközben nem arról van szó, hogy egyáltalán nem kell Isten elé vinni a dolgainkat, hiszen a Szentírás is azt mondja, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Szüntelenül imádkozzatok. De nem mindegy, hogy amikor az Isten jelenlétében megyek, akkor azt mondom, hogy te vagy az Úr. és hallgatlak. Hát irányíts, hát vezess, mit akarsz te? Vagy pedig vannak berögzött gyakorlataink, vagy erőteljes szavaink, amikkel ütjük az asztalt, és az irányítást kezünkbe tartva mi diktáljuk a tempót, hogy Isten mikor és hogyan cselekedjen. Amikor nem úgy vagyunk az Isten jelenlétével, mint egy szeretett kapcsolatban, hogy itt vagyok, te vagy az Úr, várom, hogy te vezess. Én meg megyek utánad, mint ahogy én úsztam Csaba után. A vezetés, ugye? Mit jelent engedni, hogy vezessen az Isten, mikor a másik jelenlétében nem én irányítok, hanem átengedem az irányítást? Engedjük azt, hogy Isten munkálja a mi szívünkön a megtisztulást a vele való kapcsolatban. Nagyon nem mindegy, hogyha imádkozunk, hogyan imádkozunk, milyen mozgató rúgók határoznak meg bennünket. És menjünk tovább, nézzük meg, hogy milyen imádságra buzdít Jézus. Hogyha egyetlen egy kifejezéssel szeretném leírni, akkor azt mondanám, hogy Istenre fókuszáló imádság. Ilyen egyszerű. Mások előtti tetszelgés helyett, Istenre figyelés, manipuláció helyett, bizalom. Az Urat Úrnak látni, és engedni, hogy vezessen és szót kapjon. Azzal, hogy Jézus arra hívja övéit, hogy menjenek be a belső szobába, az ajtókat magukra zárva, olyan, mintha ki akarná őket szakítani ebből a helytelen fókuszáltságú imádságból, ebből a gyakorlatból. Ha az ember másoknak akar tetszeni, ha már úgy vannak ilyen dolgok, amiket így elkezdünk gyakorolni, és nagyon nehéz kilépni belőle. Ha tényleg mondjuk a miénk ez, hogy és most más mit gondol az én imádságomról? Aj, biztos azt gondolja, hogy. És nagyon nehéz ebből kilépni, és azt mondani, hogy na akkor most már másképp leszek jelen. És akkor Jézus így, mintha így fogná ezt az egészet, és teljesen más helyszínre teszi. Azt mondja, hogy hát van egy nulladik lépés, amikor nem lát senki, amikor csak te vagy és én. Menj be a belső szobádba, zárd magadra az ajtót, és imádkozzál, és ott történni fog valami. Az a belső szoba, amit itt Jézus említ, azt ne úgy képzeljük el, mint a mai 21. századi lakásunkban van egy földszint, egy emelet, menj be ott a felső emeletnek a legkisebb szobájába, hanem az akkori palesztinai házak olyanok voltak, jó sűrű, nem egymás mellé építve, mint egy légterű ház. Tehát, hogy nem mint egy légterű házak voltak, csak némi lépcső, kb. Így választotta el, ott lent az állatok eszegettek, és fent meg ott aludtak az emberek, tehát hogy együtt voltak. Mi volt az a belső szoba akkor? Volt egyetlen egy zárható hely, a kamra, amit be lehetett zárni. És Jézus azt mondja, hogy ha van egy helyed, akkor abból a rosszul fókuszált működésből gyakorlati szinten lép vissza egy nulladik lépcsőt. Amikor olyan, mintha így ezt mondaná ezzel, hogy ha eddig úgy imádkoztál, hogy az emberek tetszéséből építetted meg magad, akkor most keress egy teljesen új, embermentes helyet, ahol csak te vagy és Isten. Ahol egyedül csak azt határoz meg, hogy kicsoda ő és mit mond neked. Mert csak ebben a jelenlétben lehet helyes a fókusz. Amikor nem számít az, hogy kik vesznek körül, nem számít az, hogy formálom a mondatokat, csak Isten számít. Hogy kicsoda ő, kihez megyek oda, hogy mennyire szeret engem, ahol ránézhetek, anélkül, hogy a földbe kellene magamat elásni a hülyeségeim miatt, a szerető Isten jelenlétében Szabadon nézhetek rá minden céltévesztettségre, és ez meg fogja határozni a nyilvános imákat is. Ebből fog következni, hogy ott nyerem vissza a helyes fókuszt. Ott születhet meg ebben a belső, csendes, elvonult helyen, elvonult szobában születhet meg újra az imádság lényege, hogy Isten fókuszba kerül. Újra ő van az imádságaimnak a közepén. És annyira jó ez, és különleges, és vigyük ezt magunkkal, hogy együtt van az emberi és a mennyei, együtt van a gyakorlati és a lelki. Jézus azt is mondhatta volna, hogy most akkor nyugodtan maradj a tereken, csak egyszerűen gondolj másképp az imádságban, már ne az emberekre, hanem fókuszálj rám. Nagyon konkrét és nagyon gyakorlati Jézus. Menj a belső szobába, zárd be az ajtót, és ott imádkozzál. Nagyon, nagyon emberi ez a része. És igen, van egy ilyen nagyon gyakorlati része az imádságainknak, amit nem lehet megúszni, és azt is beszéltük házi csoporton, hogy igenis, mindig erőfeszítéssel jár az imádság. Vágyhatunk, mint aki ilyen sportos emberek, akik úgy vágynak arra, hogy úgy nézzenek ki, mint aki, nem is tudom, milyen klassz testfelépítést szeretnének, de csak vágyakozik. Nem jár futni, meg nem jár edzőterembe, de ugyanez, vágyhatunk zöld kertre, csak nem locsoljuk, ugye? Tehát, hogy az imádság, az Istennel való kapcsolatunk igenis erőfeszítést igényel. Van egy emberi oldal. Amikor azt mondom, hogy nagyon konkrét Jézus, és ha ezt így elkezdjük, ezt a hármat szépen gyakorolni, belső szoba, elvonulás, külön idő, külön tér. Zárd be az ajtót. Vagyis konkrétan tedd is meg cselekvéssel, hogy ne zavarjon senki, minden zavaró tényezőt zárj ki. És szenteld oda ezt az időt Istennek, dedikáltan mondd ki, tiéd Istenem ez az idő. És én eddig nem fogok csinálni most ebbe a 20 percbe semmi mást. Itt a szívem, itt az életem. Vezess! Nem akarok én irányítani, nem akarlak manipulálni. Tiéd ez az idő. Nagyon gyakorlati, és imádkozz, és Atyád, aki titkon lát, megfizet neked. És ez a megfizetés, ez nem olyan, mint a népmesei, megfizet neked. Figyelj, mindent lát, reszkes. Hanem, amivel Isten fizet, az az ő jelenléte, válasza, hogy ő adni akarja magát, a vele való szeretet kapcsolatot akarja adni. És ez önmagában már a menny jutalma nekünk. Van egy 20. század elején élt amerikai misszionárius, aki erre az Istenre fókuszáló imádságra reflektál, és ezzel kapcsolatban ezt mondja, az akarat erőről van szó. Kényszerítem az elmém, hogy egyenesen Isten felé nyíljon. Várok, és határozott érzékenységgel figyelek. Az Úrra rögzítem figyelmem, ami alkalmanként akár hosszú idő is lehet. Elhatározom, hogy nem lépek ki az ágyból, amíg az Úrra irányított elmém meg nem érkezik hozzá. Talán egy kis idő múltán szokásom már lesz, kevesebb erőfeszítést igényelve. Nagyon egyszerű, annyira egyszerű, hogy egy gyermek is gyakorolhatná. Ez az egyszerű szokás csak az akarat szelíd befolyásolását követeli. Nem többet, mint amit bárki könnyen megtehet. Amint a szokás rögzül, egyre könnyebbé válik. Az életet átalakítja mennyországgá. Kis lépésekben. Igen, valamikor rohanunk. Igen, valamikor nehéz. Nehéz odaszánni magunkat, de azt, ahogy olyan szépen fogalmazza meg, hogy az akaratnak a megszelídítése, amit bárki megtehet. Olyan egyszerűen hangzik, mégis olyan nehéz, de hogy ez a kitartó gyakorlás, csak három lépés. Menj el, zárd be, imádkozz. Ha ezt már magunkkal vittük erről az Isten tiszteletről, tök jó. Menj el a belső szobádba, zárd be az ajtót, teremtsd meg a körülményeket, hogy minden más tényező kívül maradjon, és imádkozz, fókuszálj Istenre, gyakorold az Isten jelenlétét. Milyen imádságra buzdítja tehát Jézus tanítványait? Egyrészt a mások iránti tetszelgés helyett Istenre fókuszált imádságra, amely konkrét lépéseket igényel, amihez kell az emberi lépés is, de amihez ő megadja az ő jutalmát, az ő jelenlétét. Másrészt azonban a bizalom is kell az imádsághoz. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát hozzájuk hasonló, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Tudja a ti atyátok, nektek atyátok van. Azt mondja Jézus, hogy atyánká lett az Isten. És olyan atyánk van, akit Jézus bemutatott, hogy ki ez az atya, elénk élte az életével, hogy egyszerre igazságos, egyszerre kegyelmes. Kegyelmes, mert nem akarja a bűnös ember halálát, nem akarja, hogy az imák céltévesztettségében, vagy a bűnök súlya alatt az ember meghaljon, hanem elküldte az ő fiát. De igazságos is, hiszen nem hagyja az engedetlenséget a büntetés nélkül. Egyszerre igazságos, egyszerre kegyelmes, és meg akar szabadítani bennünket minden kényszerpályától, minden sebzettségből történő téves működésből. Amikor egy nagyon jó dolgot nem arra használunk, imidzsépítésre használunk, még a jó dolgot is, szabadságot akar belőle adni Jézus által az Atya nekünk. Mert Jézus azért halt meg, és azért támad fel, hogy az elveszettet megkeresse, hogy a beteget meggyógyítsa, a céltévesztettet helyreállítsa. Calvin felteszi a kérdést, ha Isten előre tudja a szükségünket, miért van szükség arra, hogy kérjünk? De válaszol is rá. Nem azért imádkoznak a hívők, hogy Istent ismeretlen dolgokra figyelmeztessék, őt kötelességére buzdítsák, vagy késedelmeskedés esetén siettessék, hanem inkább azért, hogy önmagukat serkentsék Isten keresésére, az ő ígéretei fölött való elmélkedéssel hitüket gyakorolják, és bajaikat az ő ölébe rakva megkönnyebbülnek, szóval, hogy imádságaikkal tanúságot tegyenek arról, hogy tőle kell remélnünk és várnunk minden jót. Nem arról van szó, hogy nem hozhatjuk az Isten ölébe a mi dolgainkat. Hozzuk, minél inkább hozzuk az életünknek minden területét. Csak fordul a kocka, mert nem azért hozzuk, hogy megismertessük, mert ő már ismeri. Tudja, hogy mire van szükségünk, hanem a mi szívünk miatt kell hozni. Mert a mi szívünk bizalmatlan, a mi szívünk szem előtt téveszti Istent, azt, hogy Isten jó. És amikor imádkozunk, akkor újra vissza kell helyezni magunkat a szeretet kapcsolatba, és emlékeztetni magunkat arra, hogy de az Isten jó, de ő gondoskodik, de ő szeret. És akkor nem látjuk, hogy nem az a cél, hogy én mondom meg, én kérem számon, hanem csak magamat emlékeztetem és visszahelyezem a bizalmi kapcsolatba, és azt mondom, hogy ő atyám, és én vissza akarom magam helyezni abba a bizalomba, amit már egyszer megértem, hogy te a hajam szálait is számon tartod. Most nem ezt érzem, nem ezt tapasztalom, de már tudom a te ígédből, megvallom, és emlékeztetem magam a te tetteidre, amiket tettél mögöttem, és amiket tenni fogsz, mert neked ígéreteid vannak. Hát újítsa meg az Úr, ami vele való kapcsolatunkat. hogy olyanok lehessünk. Azt írja Liam Payne, hogy bátran ünnepelhetjük kicsinségünket. Miközben növökvő örömmel egyre jobban rábízzuk magunkat a fiú nagyságára és szeretetére. Milyen jó, ha újra rá tudjuk magunkat, ha merünk kicsik lenni, gyermekek, akik nem irányítanak, hanem csak engedik, hogy a nagyobb, az erősebb munkálkodjon. És örömnek tekintik, és a vele való kapcsolat megerősítésének, az Isten jelenlétében való fürdőzésnek az imádságokat, amik nem róla szólnak az emberről, hanem Istenről és az ő szeretetéről. Legyen így. Amen. Egy imádsággal lépjünk majd a dicsőítésbe. Urunk, köszönjük azt, hogy Te nem hagysz bennünket a céltévesztettségünkbe, hogy Te jelenlétedbe akarsz újra és újra visszaállítani. Mit jelent az, hogy Te annyira szeretsz, hogy az egyszülött fiadat adtad értünk, és vágyjuk, hogy most átmosson bennünket újra ez a szeretet, hogy munkáld tovább a Te ígédet, a Te szavadat, a Te kegyelmes és irgalmas szíved valóságát a mi szívünk minden területén. Jöjj és lelked által vigyél tovább minket, hogy újra fókuszt találjunk, hogy újra Te kerülhess az első helyre. Ámen. Imádkozzunk. Csak Tiéd a legelső hely, Jézus. Nem éltó senki, semmi arra, hogy a mi szívünk imádatát, hódolatát vegye egyedül Te. Aki szenvedtél, aki meghaltál azért, hogy mi élhessünk. Aki győzelmet vettél a halálnak minden erején, hogy bennünket megajándékozza menj minden gazdagságával. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy Te szólsz, hogy Te nem mész el mellettünk szótlanul, hogy amikor nem a Tiéd az első hely, akkor megállsz, és megszólítasz, és rámutatsz arra, hogy mik bitorolják a Te helyedet. Hogy akkor, amikor azt gondoljuk, hogy így minden rendben van, még ott is vannak olyan rossz működések, amik nem a Te dicsőségedet keresik az életünkben, hanem az emberek előtti dicsőséget, ahol az emberek szemeit, szavait fürkészszük a Te szavaid, a Te tekinteted helyett. Urunk, egyként mondjuk ki azt, hogy bocsáss meg, hogy sokszor tudunk ilyenek lenni, és ilyenek voltunk a mi imádságainkban, a mi mondatainkban, cselekedeteinkben, hogy azt néztük, hogy tetszik az az embereknek, és nem azt néztük, hogy neked hogy tetszik, Jézus. Neked örömet jelente. Bocsáss meg a képmutató imádságainkat. Bocsáss meg, amikor imidzset építettünk abból, hogy tudunk imádkozni, vagy éppen magunkat sajnáltuk, hogy nem tudunk imádkozni. És bocsáss meg azt is, amikor szavainkkal, tetteinkkel akartunk cselekvésre bírni, és azt gondoltuk, hogy mi vagyunk az Úr, majd mi megmondjuk neked, hogy mikor, hogyan cselekedjél. Bocsáss meg, hogy nem adunk neked időt és figyelmet. Bocsáss meg, hogy rohanunk a dolgok után, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy gyere neked, veled akarok ébredni, neked akarom szánni. Ha rohanok, rohanj velem. Ha elesek, Úr Jézus, akkor gyere és emelj fel, mert nincs más rajtad kívül, drága hű főpap. Bocsáss meg, amikor a mi céltévesztettségeink elválasztottak tőled. És magasztalunk most azért, mert mert újjá akarod építeni a veled való kapcsolatunkat. Mert te újat cselekszel, te nem engedsz bennünket pusztába heverni félholtan, hanem odajössz, leleplezed a rossz működést, meg akarsz szabadítani mindattól, ami tőled elválaszt, mindattól, ami nem a te szeretetedben és szívedben gyönyörködtet és fókuszáltat, és így vágyunk a szívünkbe elrejteni mindazt, amire te hívsz. Hogy igen, legyen külön idő, külön tér, amit csak neked szentelünk. Ha ez negyed óra, neked akarjuk adni, Úr Jézus, oda szálljuk a mi szívünket a te követésedre, a te keresésedre, hogy tudatosan téged tegyünk az első helyre. Nem csak a szavainkkal akarunk Úrnak mondani, hanem az imádságunkban is térdet akarunk hajtani, és újra azzal kezdeni, hogy jöjj, jöjj és vezess, jöjj és beszélj velem, adj nekünk ilyen tudatos rád figyeléseket, és áld meg ezeket az odaszállásokat, áld meg az akaratunkat, hogy mindennél jobban akarjuk a te jelenlétedet, hogy ne egy ilyen magunkra erőltetett dolog legyen, hogy imádkozni kell, hanem hadd fakadjon a veled való szeretet kapcsolatból, hogy nem akarunk nélküled élni, még felkelni se, lefeküdni se. Határozz meg mindent, Úr Jézus, te. És Urunk, így bízzuk rád azokat a területeket, ahol nekünk nehéz, ahol tehetetlenek vagyunk, mint aki te ismered ezeket. Aki ismered a szükségeinket, megvalljuk, hogy ismered őket, és megvalljuk azt is, hogy Úr vagy. Segíts a mi szívünk bizalmát újra és újra beléd vetni, és tisztán látni, hogy kibe vetjük a bizalmunkat, abba, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, és aki mindenben a javunkat munkálja. Urunk, így újítsd meg a veled való kapcsolatunkat, kísérjen a te ígéd, tápláljon, adjon rendszerességet, adjon új perspektívákat nekünk, ahogy téged keresünk, és téged tapasztalunk. És te légy az, aki az egész gyülekezetünket, Uram, így megújítod, a személyes életünket, és aztán a közösségi imáinkat, amikor együtt imádkozunk, hogy ott is te légy az első helyen, ne méricskéljünk, ne egymásra figyeljünk, amikor imádkozunk, hanem ott is rád, így áldj meg minden házi csoportot, Uram, erősítsd meg az egymásért való imádságokat, erősítsd meg, amikor te vagy a fókuszban, a te dicséreted, tanítsd a házi csoportokat, csak dicsőítésben jelen lenni, taníts újra az imádásra, hogy az imádságot így éljük meg, hogy te vagy az első helyen. És Urunk, rád bízzuk azokat a lehetetlen dolgokat, amikre nincsen hatásunk, a háborút is, hogy te légy az, aki békét adsz, aki határt szabsz. Te légy az, aki a betegeket gyógyítod, a gyászolókat vigasztalod, a reményteleneket megtöltöd reménységgel. És együtt egy szívvel mondjuk el azt az imádságot, amit te tanítottál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.